Már sokat beszéltünk arról, hogy Pészach előtt, már 14-én, a Pészach előtti nap, még a 6. órában meg kell semmisíteni minden hamecot, minden kovászost, ami még a tulajdonunkban van. Ugyanis a hamecnek a tilalma az innentől fogva kezdődik, nem pedig az ünnepnek a kezdetétől fogva. És rögtön az első témánk az az lesz, hogy mi van akkor, hogyha az ünnep előtti nap, Erev Pészach, a Sábeszre esik. Ha szombatra esik Erev Pészach, akkor mikor kell megsemmisítenünk a hamecot? Már pénteken, vagy szombaton? Hát balszasa halézbe Sábesz, hogyha 14-e szombatra esik, tehát az ünnep előtti nap 14-e szombatra esik, mert várni lesz a kölyöm, lifne a Sábesz, divré Rabbi Meir. Rabbi Meir szerint akkor ez esetben mindent már szombat előtt meg kell semmisíteni pénteken. Mert a hamimaimrim bizmanoi, a bölcsek azt mondják, hogy a maga idejében kell megsemmisíteni, tehát szombaton kell megsemmisíteni. Rabbi Lezer bárcád a kölyöm, truma mi lifne a Sábesz, Hulin bizmanon. Rabbi Lezer ben Tzadokai azt mondja, hogy a trumát, minden olyan hamecot, ami truma a kohanitáknak szánt adomány, azt már szombat előtt kell megsemmisíteni, és a profán ételeket kell szombaton. Ugye alapvetően mi a vita, vagy mi a vita oka? Ugye másút már foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, hogy a hamec megsemmisítése az tűzzel kell, hogy történjen feltétlenül, vagy bármilyen módon történhet, bele lehet dobni a tengerbe, fel lehet dobni a szélbe, és itt tovább, és itt tovább le lehet húzni a WC-n, ugye az akkor még nem volt. Szóval az volt az a kérdés, hogy a hamec megsemmisítése az milyen módon kell, hogy történjen. Hogyha azt mondom, hogy mindenképp tűzzel kell, hogy történjen, akkor ugye szombaton nem lehet égetni dolgokat, és ezért szombat előtt kell megsemmisíteni. Ez ugye Rabbi Meirnek az álláspontja. A bölcsek azt mondják, hogy bármilyen módon történhet a hamec megsemmisítése, szombaton megengedett formái is vannak a hamec megsemmisítésének. Mondjuk lehúzom a WC-n, vagy valami hasonló, és ezért ezzel meg lehet várni a szombatot. Meg is kell várni a szombatot, mert hát, hogyha valaki meg fogja enni, fölöslegesen ne dobjuk ki az ételt. Amíg még lehet, addig tartsuk meg, és aztán amikor meg kell semmisíteni, akkor semmisítsük meg azon a módon, ahogy lehetséges. Lazarbácadok ezt a logikát követve azt mondja, hogy a trumát viszont már szombat előtt semmisítsük meg, ugyanis a trumának valószínűleg nem lesz vevője, nem lesz fogyasztója, hiszen annak csak speciális csoport, a kohaniták ehetik meg, és ezért Lazarbácadok azt mondja, hogy ezt meg lehet enni, ezt meg kell semmisíteni szombat előtt, viszont a profán ételeket csak szombaton kell megsemmisíteni. Sok szeretettel köszöntjük azokat, akik most csatlakoztak hozzánk, Stefán, Gabi, Laci, Klein Laci, András, Naomi, és itt van körünkben Benkő Balázs, aki örömmel nyugtázza, hogy ez a mai napja. Ez a mai nap, ez az ő napja. Gondolom, hogy az Ám Hórec címre gondol. Kis türelem, Balázs, mindjárt odaérünk. Még egy pár perc. És jönnek az Ám Hórecek. Már a Talmudban. Oké, idáig tartott a misna, a gemara egy rövid, nagyon rövid kis gemara rész. Tányi Rabbi Lazar ben Cadok Eimer, azt mondta Rabbi Lazar ben Cadok, egy brájtában egyszer, Pám Áhás Savász, Ábobi Jávna, egyszer az apám Jávnében ünnepelt, de halálba asszani jött be Sábesz, és abban az évben szombatra esett a Pészach előtti napkülön, mert megjegyzem, hogy idén az idei Pészach is szombat előtti napra fog esni, vagy azért szombatra fog esni. De minden esetre ott Jávnében is 14-e szombatra esettük, Baz Zoynim Mune, és a Rebön Gamliel van már, így Gia észre válsz a Hamec, vagy Láhti Achara Ába, ugye járni az a Hamec, és jött Rebön Gamlielnek, aki Jávnének volt a vezetője, a rabbia, jött Rebön Gamlielnek a küldöttje, és azt mondta, mely jött az ideje, hogy a Hamecot megsemmisítsük, és mindannyian mentünk, és én is mentem az apámmal, és megsemmisítettük a hamecot. Mit látunk ebből? Ugye a szokás az az volt, hogy szombaton semmisítették meg a hamecot. Ugye a gyakorlatban manapság azt csináljuk, hogy ezt pénteken is, és szombaton is megsemmisítjük a hamecot. Ugye a pénteken Már csütörtök este fogjuk a bdikász hamecot csinálni, a hamec keresést. Ezt el fogjuk égetni péntek reggel a szokásos módon, tehát 13-a délelőtt. És amit meghagytunk hamecot a sábeszre, azt megesszük, és a maradékot lehúzzuk a vécén, és akkor újból elmondjuk a kol hamiro ve hamio, a megsemmisítés szövegét. És ugye, ha már a megsemmisítés, a hamec megsemmisítéséről van szó, kétféle módja van a hamec megsemmisítésének, a megsemmisítés fizikai értelemben, és itt van a vita, hogy ez tűzzel, vagy bármilyen módon kell, hogy történjen, és van megsemmisítés az embernek az elhatározásában, a fejében, a szívében. Mi van akkor, hogyha valaki nem tudja, ugye manapság mind a kettőt csináljuk. Van az, hogy ugye a péntek előtti nap megsemmisítjük, elégetjük a hamecot, és elmondjuk a kol hamiro ve hamio cím kezdetű szöveget, ami arról szól, hogy bármilyen hamec, ami a tulajdonom van, úgy tekintődjön úgy, mintha nem is lenne, és ezzel egy elhatározást teszünk, hogy az a hamec, amit nem találtunk meg, az is legyen semmis. A kérdés az, hogy mi van akkor, hogyha egy olyan helyzetben vagyok, amikor nem tudom mind a két módon megsemmisíteni a hamecot, és eszembe jut, hogy van hamec az otthonomban. Ha élek nishkat piszkai, lamu lesz bnai, lehel szudász éruszin, bebész hamiv. Mi van akkor, hogyha valaki valamilyen micva érdekében valahova megy a Pészak előtti nap, 14-én, például, hogy levágja a pészaki áldozatot, vagy hogy menjen körülmetélni a fiát, vagy hogy egy szudász éruszin, egy eljegyzési lakomán vegyen részt, érdekes, hogy 14-én eljegyzési lakomát tartanak, ve niszkási jéstai hamicbe szélekbe iszai, és eszébe jut, hogy opá, kiment a fejemből a hamec megsemmisítése, és van még az otthonomban hamec. Jáhzővé vájér, akkor vissza kell menni. Im jachai lágzővé mit fasz, jáhzővé vájér. Hogyha vissza tud úgy menni az otthonába, hogy ott megsemmisítse a hamecot, elégesse, és utána még vissza tud menni a micvát teljesíteni, vagy a körülmetélést, vagy az áldozatot, vagy részt venni a eljegyzési lakomán, akkor cselekedjen így. De im láv, mert vátlani belibaj, ha viszont erre nem képes, mert nincs már elég idő, hogy oda-vissza menjen, akkor csak elhatározásképpen a szívében, a fejében határozza el, hogy semmis ez a hamec, és ennyi elég, nem kell visszamennie. Hanem inkább tartson oda, ahova eleve indult, és azt a micvát teljesítse. Lehátszem minna nachrim minna nahar, ha valaki életet megy menteni, vagy a pogányoknak a támadásától, vagy a folyóba való fulladástól, minden isztim, minden léka, minden apraj lesz, vagy rablók támadásától, vagy tűzvészből, vagy földrengésből, je vátelbe liboly, akkor a szívében határozza el, hogy megsemmisíti a hamecot, és semmiképp nem kell visszamenni. Ugye ez olyan fontos feladat, az életmentés, hogy szóba sem jön, hogy visszamenjen, hogy megcsemmisítse a hamecot, és utána majd visszajön kimenteni azt, aki a vízben fulladozik. Lisbois visszásra susz, jársza miád. Mi van akkor, hogyha valaki az éruftav silin, az éruftchumint megy kirakni? Ugye az éruftchumint, részletesen tanultuk az éruvin traktátusban, kiteszek egy két hadag ételt, a tchum sábesz a szombat határon kívülre, hogy messzebbre el tudjak menni szombaton, és én éppen ezt csinálom 14-én, amikor eszembe jut, hogy hoppá, nem sem is tettem meg a hamecomat, akkor ez semmiképp nem egy olyan micva, ami miatt nem mennék vissza, hanem vissza kell menni, és meg kell semmisíteni a hamecot. És én is játszom is a lány, niszkási és bejadom szárkönyves. Ima várt szaifim, szaifolybem könyveim láb, kölyzöm és szaifről lifni a bira, mert átszai ha ma roha. Hasonló eset, amikor valaki elindul Jeruzsálemből, nem, most már ez nem Pészakkal foglalkozik, csak egy párhuzamos hasonló eset a pészaki törvényekhez. Valaki elindul Jeruzsálemből, és eszébe jut, hogy hoppá, van nálam egy, maradt nálam valamilyen szárkaides, valamilyen szent hús, áldozati hús. Ugye az áldozati hús tilos Jeruzsálemből kivinni, meg kell semmisíteni. Most, hogyha azt mondja a Talmud, ima várt Caifim, ha elhagyta Caifimat, Caifim az az utolsó település Jeruzsálemen túl, ahonnan még lehet látni a szentét, ha elhagyta Caifimat, akkor ott álljon meg, és semmisítse meg a maradék áldozati húst. Ha viszont im lávhajzeve szöjfilifnál bérem, játszom a roha, ha viszont még nem hagyta el, akkor még úgymond Jeruzsálem körzetében van, akkor térjen vissza a szentélyhez, és a bira előtt, itt ez nem fővárost jelent, hanem azt a helyet, ahol a szentély, a szentély áldozati húsainak a maradiványait égették el, ott égesse el, ahogy kell, ahogy az elő van írva, a szentély kincstári vagyonának a tűzifájával. Azt mondja a Talmud, Vatkama, Hein Chajzin. A kérdés az az, végezetül a misnában, hogy mennyi az a mennyiség, ami miatt vissza kell térni. Tehát, hogy akár a hamec esetén, akár az áldozati hús esetén, mi az a mennyiség, ami miatt az ember vissza kell, hogy egyáltalán el kell, hogy gondolkozzon azon, hogy visszatérjen az eredeti helyére. Rabbi Meira, mert zeve zeke beica, Rabbi Yehuda, mert zeve kezeke beke zájsz, vagy ha hamim szálkedes beke zájsz, hamec beke beica. Rabbi Meira azt mondja, hogy ha ez egy tojásméret, ha ennek kisebb, mint tojásméret, akkor az nem kell foglalkozni. Rabbi Yehuda azt mondja, hogy ez egy olivabogyó méret. És a bölcsek azt mondják, hogy ha az áldozati húsról van szó, akkor ez egy olivabogyó méret. Hogyha a hamec kovászosról van szó, akkor ez egy tojásnyi méret. Oké, okay, a felsor, eddig tartottam is, na a felsorolásban, valamilyen micvába indul az ember, volt mindenféle, hogy megy áldozat, pészaki áldozatot feláldozni, volt benne az, hogy megy körülmetélni a fiát, és az egyik megjegyzés az az volt, vagy az egyik ilyen tevékenység, hogy megy egy eljegyzési lakomába. Ugye azt kell érteni, hogy az eljegyzési lakoma, ez mi volt? Ugye eredendően a zsidó hagyományban két fázisú volt egy esküvő. Volt egy eljegyzés, ami jogi értelemben a tórai törvény szerint már tulajdonképpen maga a házasság. A rabbik viszont hozzátettek még egy pár hónapot, hogy jogi értelemben ilyenkor már a férj és a feleség azok összetartoznak, tehát örökölnek egymás után, és itt tovább, de még nem költöznek össze. És utána, egy pár hónap után van a hupa, amikor hupa alatt elhangzik a hét áldás, és itt tovább, és ez az esküvő, és ezután már teljes jogúan, teljes körülön házasak. Később ezt a két fázist összevonták, és így maga az eljegyzés, ami tulajdonképpen maga a házasság, a gyűrűnek az átadása is a hupa alatt történt, és nem telik el idő több hónap a két fázis között. Az éruszin, az eljegyzés után volt egy nagy lakoma. És ez a nagy lakoma, ez egy micva volt. A nagy lakomát úgy kell elképzelni, hogy a menyasszonynak az otthonába küldött a vőlegény mindenféle ajándékot, és ezek az ajándékok, ezek nagyon feldobták a hangulatot, és akkor tartottak egy éruszin lakomát. Később volt egy második lakoma is, erről majd mindjárt szóba fog kerülni. Mindenesetre a kérdés az, hogy ez a lakoma, amire most maga a vőlegény megy, az eljegyzési lakoma, ez egy micva-e. Ugye itt a misnában fel volt sorolva, mint egy micva, amiben az ember indul, és eszébe jut, hogy hoppá, van hamec az otthonomban. A probléma az, hogy van egy brájta, ahol az eljegyzési lakoma nem a micvák között van felsorolva, azon micvák között, amik miatt nem lehet visszamenni, vagy ami miatt esetleg nem kell visszamenni a hamecért, hanem együtt van említve a Éruv Tchuminnal, ami olyasmi, ugye tehát a szombati határá kihelyezett Éruvval, ami olyasmi, ami miatt mindenképp vissza kell menni, mert nem egy micva. Majes Hamuda. Jó. Od mehetenél volvani a vélechem leholta. Tó, bintám zsukhal kárt ez a banána. Te jól lakáhat ez a banána. Jó? Oké. Okay. Szóval, akkor úgy látjuk, hogy mégiscsak ez nem, van egy másik változat, ami szerint a Szudasz Éruszin, az eljegyzési lakoma, az nem egy micva. Amar Rabbi Yehonan, Kásia Harim Yehuda, Harim Yehisi. Azt mondta Rabbi Yehonan, hogy akkor ezek szerint hogy lehet feloldani ezt az ellentmondást, hogy az eljegyzési lakoma az micva vagy nem micva, ezt úgy lehet feloldani, hogy itt valójában két vélemény van. Az egyik Rabbi Huda véleménye, a másik Rabbi Jassi véleménye. De tányira szódasz éluszínű súzdi, Rabbi Huda, Rabbi Jassi, mert mit szó? Rabbi Huda szerint ez egy, ahogy tanuljuk egy brájtában, a eljegyzési lakoma az egy rösúsz, az nem egy micva, hanem egy profán dolog, vagy egy az embernek a megengedett, de nem kötelező. Nem így, de mi Jaiszi azt mondja, az egy micva, de mi Jaiszi azt mondja, hogy ez egy micva, gutte vach, smuli. De ásra, de amarab chiz, de mach lőj, közbe szúdos nia. Ával be szúdos is, hogy ne divrákkal micva, a filutéma hava harabi hud, de avalai kásra be szúdos is, hogy ne be szúdos nia. Azt mondja, a Talmud van egy másik lehetőség is, hogy nem arról van szó, hogy itt Rabbi Jossi és Rabbi Huda vitájának felel meg ez a két forrás. A Misna, amiben úgy tűnik, hogy az eljegyzési lakoma az egy micva, és a Brájt, amiben úgy tűnik, hogy az eljegyzési lakoma az nem egy micva, hanem valójában mind a kettő Rabbi Huda. Ugyanis Rabbi Huda mikor mondta azt, hogy az eljegyzési lakoma az nem egy micva, a második eljegyzési lakoma, amit említettünk itt a bevezetőnkben, hogy két ilyen eljegyzési lakoma volt. A második az nem micva, de az első szerinte is micva. Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy a Misnában említett eljegyzési lakoma az az első eljegyzési lakoma, és a későbbi az a második. Tanya Amar Rabbi Huda, Nilo is a Máti Ella Szudasz Eruszín, Ával Loi Szivlainos, Amar Rabbi Jaiszen is a Máti Szudasz Eruszín Szivlainos. Ahogy tanultuk egy Brájtában, Rabbi Huda azt mondta, hogy az igazi eljegyzési lakoma az az eljegyzési lakoma, de az ajándék lakoma, így hívták a második körű lakomát, ahol már tényleg csak az ajándékokat ünnepelték, az már nem egy micva, de mi Jaiszi szerint viszont az is egy micva. Tánya Rabbi Simon Eimer Kolsz Udas Einem micva, én Talmid Chachem Rásáj Lehenois Mimeno. Most jutunk el, ha még itt vagy Balázs, most jutunk el a Amhó Orecekhez, és egy elég kemény rész következik. Következő, ugye itt most akkor a micva lakomákról van szó. Ugye, aki ismeri a vallásos közösségek mindennapjait, az tudja, hogy mi ez a micva lakoma, minden nap van valami micva lakoma, vagy egy körülmetélésre szervezett lakoma, vagy egy esküvő, vagy egy eljegyzés, vagy hogy befejeztünk egy talmudi traktátust, vagy egy bármicvó. Mindig van valami micva lakoma. És egy szudasz micva az egy különleges fogalom. És ennek kapcsán azt mondta Simon, hogy egy igazi talmid chachem, egy rabbi, egy tóratudós, az nem illik, hogy bármilyen olyan lakomában részt vegyen, ami nem egy micva lakoma. Itt ugye a lakomát nem úgy értjük, hogy nem ehet, tehát nyilván lehet enni, de egy ilyen nagy ünnepi buli, az csak akkor kóser, hogyha az egy micva lakoma. Ilyen profán valamilyen buliba nem illik menni egy talmid chachemnak. Kegoymáj, mondjunk egy példát, mi az, ami nem micva lakoma. Amarabi Jöjjönön ki gönj, bász kajén le Iszrael, bász talmid chachem lám harec. Szóval például olyan eljegyzési lakoma, ami ugyan eljegyzési lakoma, és így azt gondolnánk, hogy ez egy micva, de az eljegyzés nem teljesen kóser. Miért nem kóser? Mert bász talmid chachem, mert bász kajén le Iszrael, bász talmid chachem lám harec. Például egy kohanita lánya egy egyszerű izraelitához, vagy egy bölcs, egy tóratudósnak a lánya egy amhorechez. Ugye ezek közül egyik sem tilos, de nem tilos egy kohanitának hozzámennie egy izraelitához, egy kohanita lányának hozzámennie egy izraelitához. De mégsem ajánlatos. Miért? Mert akkor elvész kohanita vérvonal, ami nagyon fontos, és ugyanígy a tóratudós lánya hozzámennie, nem Horechhez nem illik, és ezért ezek már nem olyan micva lakomák, amikben egy tóratudósnak illik részt vennie. De amár Rabbi Jöjjönön, bászka jön le Iszrael, énzi vugan ojla jafe. Ahogy Rabbi Jöjjönön mondta, hogy egy kohanitának a lánya, ha hozzámegy egy izraelitához, ez nem egy jó part, ez nem egy jó sidoch, nem egy jó parti, nem egy jó párválasztás, nem lesz jó vége. Máji, mit jelent az, hogy nem lesz jó vége? Mi fog történni? Amarav Chizda olyan mona, oly grusa, oly zerainla. Azt mondja, vagy vagy el fog válni, vagy meg fog özvegyülni, vagy nem lesznek gyermekei. Ez a három dolog, mert ez a tórai szövegből egy ilyen szövegkölcsönzés. Mózes harmadik könyve 22-es fejezet 12-es mondatban ott van egy fejezet, ami úgy kezdődik, hogyha egy kohanita lánya hozzamegy egy izraelitához, és utána van egy következő rész, ahol arról van szó, hogy mi történik egy kohanitával, aki elválik, aki megözvegyül, vagy akinek nem szeretnek gyermeke. És így összekötik a kettőt, és azt mondja, hogy ez a büntetése, hogy ez lesz az, ami történni fog egy kohanita lányával, aki hozzámegy egy sima izraelitához. Bemasz Nisszatana, egy másik brájtában azt tanultuk, Kajvra, oly, Kajvártoj, oly Miviatal Ideanius. Egyik el fogja temetni a másikat, vagy a férfi a nőt, vagy a nő a férfit. Nyilván ez mindig így szokott történni, ha csak nem együtt halnak meg, de itt arra van szó, hogy még idő előtt ez be fog következni, illetve el fog szegényülni. Éni, van amarabb jéhanan röjtses és ászerít bögbe zárvésel áron. Azt mondtam, de hogy lehet ilyet mondani? Hát akkor azt mondjuk, hogy egy kohanitának a lányát nem szabad elvenni? Hát ezzel ellentétes pont az, amit Rabbi Yochanan mondott. Rabbi Yochanan azt mondta, hogy aki meg akar gazdagodni, az vegyen el egy kohanita lányt. Mert csatlakozzon Áron leszármazottaihoz. Kolseként tojra, ukehuna, más árton, és akkor biztos, hogy még inkább így van, a tórával, a tóratudással. Azt mondja, a Talmud, hogy kása abban, hogy hachamában a orrec, azt mondja, a Talmud, igen, itt erről van szó, hogy egy tóratudós vesz el egy kohanita lányát, ha viszont egy ám orrec veszi el a kohanita lányát, az nem helyes. A Talmud a következőkben arról fog eseteket mondani, amikor valaki elvett egy kohanita lányt, és különböző rossz dolgok történtek vele. Nem Yeshua Nasivka Hanta Halas. Nem Yeshua elvett egy kohanita lányt, és megbetegedett, amellőj Nihalele Áron, de Edbekbe Zára, de Havelej Szanta Kiano. Úgy tűnik, mondta, Áronnak, ugye a kohaniták ősapjának, nem tetszik, hogy én, nem Yeshua, becsatlakozzam az ő magjába, az ő leszármazottai közé, hogy olyan veje legyen, mint én magam. Rav Idi bár Ávi Nassif Kánta, Rav Idivel történt, hogy elvett egy kohanita lányt, Novkumi Neit Reik Neiszmichi, és két nagy rabbi fia született, tehát ez pont egy ellentétes példa. Ki volt ez a két fiú? Rav Sissa bár Reid Rav Idi, Rav Yeshua bár Rav Idi, mind a ketten nagy rabbik voltak, tehát akkor ez mégiscsak egy pozitívum. Amara papa illői nászba kahanta lője tártei. Rav papa is ezzel ellentétes, és azt mondja, hogy ha én nem vettem volna el egy kohanita lányt, soha nem gazdagodtam volna meg. Annak érdemében gazdagodtam meg, hogy egy kohanita lányt vettem el. Amarav Kahana illőnye szabta Kahanta loj gália. Rav Kahana azt mondta, ha én nem vettem volna el egy kohanitát, nem kellett volna számüzetésbe mennem Babilóniából Izraelbe. Mindjárt visszatérünk erre, hogy itt miről van szó, de először is érdekes, hogy a Rav Kahana, ő Kahana, az a neve. Most van, a Kahana az Kohént jelent, de érdekes módon itt mégis ő neki ez volt a neve, de nem volt kohanita. És ezért volt annak jelentősége, vagy nem jelentősége, hogy elvesz egy kohanitát, vagy sem. Tehát ő azt mondta, hogy annak a büntetése volt az, hogy neki el kellett, számüzetésbe kellett vonulnia, hogy egy kohanita lányt vett el. Miről szól ez a számüzetés? A Baba Káma traktátusban elmeséli a Talmud, hogy Rav Kahana egyszer nagyon szélsőséges dolgot csinált, valakit megölt, aki egy mószer volt. Valaki mószerolni akart a hatóságok, a állami hatóságokra egy rabbit, és ő a védekezésből megölte. És ugye óvatosnak kellett lennie, hogy a hatóságok ne kapják el, és ezért száműzte magát Babilóniából, elmenekült, és érdekes, hogy száműzetésnek nevezi azt, hogy Izraelbe kellett költöznie. Manapság azt mondja, hogy valaki aliázott. És mit hívunk száműzetésnek, galutnak? Azt, amikor valaki elhagyja Izraelt. De Babilóniában úgy látszik, olyan nagy volt a zsidó élet, és Izraelben pedig olyan szerény volt a zsidó élet, hogy ő ezt galutnak, száműzetésnek tekintette. Amruléve hallem makkem töjrögölisza, azt mondták neki, na jó, de hát ez nem egy számüzetés, mert mégis tóratanulás környezetével száműzted magad, hiszen Izraelben is egy olyan helyen vagy, ahol tudsz Tórát tanulni. Loj galáik, de galéjan insi, azt mondja, igen, de nem úgy száműzettem, mint ahogy általában szoktak az emberek, hogy a saját szabad akaratukból történik ez, hanem egy akaratomon kívül történt, és ezért tekintem ezt száműzetésnek. Amárem dicska köla nehen, ami szudasz a súsz, szöjv gajla. Visszatérve a lakomázáshoz, ugye az előbb azt mondtuk, hogy bárki, aki olyan lakomát tart, amelyik, vagy vesz részt, ami nem egy micva lakoma, annak nem lesz jó vége. Ezzel kapcsolatban mondja a Bicchak, hogy mindenki, aki csak egy simán profán lakomából részesül, és abból veszi ki a részét, szajv gajla, az a végén számüzetésbe fog kerülni, és nem ára öjhnim karim, mit szóin vá golim, mit töjh matbek, uk szív lachén át a jiglubra is gajlim. Ahogy írva van Amosz könyvében, hogy ettek mindenféle hízott bárányt, a nyájból, és a végén az van írva a következő mondatban, és ezért számüzetve lesznek. Tehát, hogy a féktelen evésivás a számüzetést eredményez. Tanulában, hogy koltál, amit hakanom, árbeszéd, oszabbi hal, makim szőf, mákrim, ez vészém, állam, ez istemi, ártam, ez gajzlom. Amúgy is óvatosnak kell lenni, az ember ne egyen túl sokat, ne lakomázzon és tivornyázzon egész nap. Máj és hamuda. Mátodsz-e? Kem. Csak simi rohita, kell ne halakulni. Szóval, tilos tivornyázni. Ha valaki egész nap, ha valaki tóratudós, és így tóratudós létére egész nap eszik, iszik és zabál, akkor a végén el fogja pusztítani az otthonát, a felesége meg fog özvegyülni, és a gyermekei pedig árvákká fognak lenni. De te a mudaimista kehmi menő, és el fogja felejteni mindazt, amit tanult. Umach lajkösz rába is bajszala, és sok vita és veszekedés lesz majd a környezetében. Dvara vénem is maim, és senki nem fog rá hallgatni. Mechállal sem maim, és sem rába, és sem avi, be göjrim sem rá, lőj, vanok, ne átszoljuk a dörjössz, és az Isten nevét szentségteleníti meg, és a mestereinek a nevét, és az apjának a nevét, és rossz hírlevet szerez magának, a fiainak, a fiai fiainak, és örökkön örökké. Hidásan, hogy ma kesíti tényleg, tó? Májhi, mi az a rossz hírnév, amit szerez a gyermekeinek? Amara báje karulei bár máhim tanulei. Azt fogják, úgy fogják hírni, becézni, gúnyolni a gyerekeit. Nézzétek, ez a kemence melegítőnek a fiai. Mert ugye egész nap a konyhában fog sürgölődni, egész nap zabál, akkor ilyen becenevet fognak adni a fiainak. Rava Amar Bar Markit Bey Kubey. Rava szerint az lesz a becenevük a gyerekeknek, hogy a kocsmában táncolónak a fia. Rava Amar Bar Melachich Pinchey. Rava szerint az lesz a becenevük, hogy a tányérnyaló fia. Rav Shmaya már bár mach rava. Rav Shmaya azt mondja, a részeges, aki mindenki, aki bárhol lefekszik, annak a fia. Ilyen becenevek lesznek a fiainak. Nos, tanulra, banan leile, mimkör adom kolmási észle, visszabásztál, mit ha. Eddig arról volt szó, hogy egy ámhóreszhez ne adjuk hozzá egy tóratudósnak a lányát. Most arról lesz szó, hogy egy ámhóreszhez a lányát ne vegyük el, hanem mindenképp igyekezzünk egy tóratudósnak a lányát elvenni. Az ember adja el mindenét, csak azért, hogy képes legyen elvenni egy tóratudós lányát. Se immész, oj, gojle, muftakla és se banavtal midek a hamim. Mert miért fontos ez nagyon? Mert az ember ugye egy tóratudós, akkor tudja a tóratanulásra nevelni a gyermekeit. Ha a felesége egy tóratudós lánya, akkor tud ezzel a gondolattal azonosulni, és ha az illetőnek majd el kell menekülnie, vagy meg fog halni idő előtt, akkor a gyermekei még mindig jó kezekben lesznek, és nem lesznek ám hórecek, amikor fölnőnek, hanem jó neveltetést fognak kapni. Ha viszont egy ám hórecnek a lányát veszi el, akkor a gyerekeinek a nevelése csak az ő kezében lesz, és ezért nem lehet tudni, hogy mi lesz vele a gyerekekkel, hogyha ő már nem tud ráhatni a nevelésükre. Tanulában a lejlem, imkar adom kalmási éjjés lejlem, iszabász támít hacham, iszjászi bitajle támít hacham. Az ember mindenét tegye pénzért, csak annak érdekében, hogy egy tóratudós lányát vegye el. Vagy, hogy hozzáadja a lányát egy tóratudóshoz. Masal invel gefen, invel gefen, davar naumiszkábe. Mihez lehet ezt hasonlítani? Mint amikor két jó szőlőtőkét egymásba rakunk, vagy két magyarázat van, vagy két jó szőlőből vett bort keverünk össze, akkor ez egy igazi, jó minőségű bort fog eredményezni. Ugyanígy, ha valaki tóratudós, és egy tóratudós lányát veszi el, vagy a lányát hozzáadja egy tóratudóshoz, akkor az egy jó minőségű, magasztos frid lesz, aminek a gyümölcse jó lesz. Lajisza bászám horec, de soha ne vegyen el az ember, igyekezzen nem elvenni feleségül egy ám horecnek a lányát. Mosele invia gefen, infiász ne, davar kaur, mert azt viszont ahhoz lehet hasonlítani, mint amikor egy szőlőtőkét megpróbálunk összeboronálni egy tüskebokorral. Az én nem is kábel, az nem egy jó minőség, és nem olyasmi, amit könnyen elfogadnánk. Tanulában a lejlem, imkar adam, kalmási jéslem, iszabásztál, mint hacham, lejmacabásztál, mint hacham, iszabászt, dőle a dőr, lejmacabászt, dőle a dőr, iszabászt, rasek, mint sziaisz. Mik a különböző prioritások, amikor pár választás van? Az ember mindenét adja el, hogy elvehessen egy tóratudósnak a lányát. Ha nem talál olyat, aki hozzájön menne, tóratudós lánya, akkor vegyen el a nemzedék vezetői közül. Az ő lányukat vegye el. Ha ez sem sikerült, akkor vegyen el a közösségi vezetők közül. Ha ez sem sikerült, akkor vegyen feleségül a Gabajice Daka, a adománygyűjtők lányai közül. Ha nem talált olyat, akkor vegyen el a tanítók, pedagógusok, lámdéti naikos, melámedoknak a lányai közül. És ha ez sem sikerült, akkor se vegyen el soha egy tanulatlannak a lányát. Miért? Mipnésehén seketsz, unesehén seretsz. Most kezdődik a kemény részt. Azt mondja, miért? Mert az ám hórec az visszataszító, a feleségeik undorítóak, és a lányaikról az van írva olyan, mint aki egy állattal hál. A lányaikról van ez írva. Ugye itt alapvetően ez a állattal hál, ez egy Mózes 5. könyvének egy idézete, ami arról szól, hogy tilos állattal hálni. De ő ezt erre átvitt értelemben erre értelmezi. Ugye most a Talmud bele fog menni részletesen az ámhóreceknek a a jellemzésébe. Tánya Rebbi Oimer, ámhórec aszul lechel baszor. Azt tanította Rebbi egy brájtában. Ám horecnek tilos húst tennie. Se nem már, ahogy írva a Mózes 3. könyvében, Zoistoi rászabe heimove haif. Ez a tórája, a tanítása az állatnak és a madaraknak. Mit akar ezzel mondani? Hogy kola összegbe tajra mutan lehalbe szábe heimove haif? Akkor se én összegbe tajra azt, hogy lehalbe szábe heimove haif. Bárki, aki tórával foglalkozik, az ehet húst. Aki nem foglalkozik a tórával, az nem ehet húst. Miről van itt szó? Ugye alapból ez az idézet, ugye ez egy szójáték, mert ugye a Tóra azt mondja, Zoistoira szabe heimove öjf, ugye a Mózes 3. könyvben ahol felsorolja a kóser és nem kóser állatokat és madarakat, ott azt mondja, ez a törvénye az állatnak és a madárnak. És folytatja, és elmondja, hogy felsorolja, hogy melyik állat és melyik madár kóser, melyik nem kóser. De ez egy szójáték, ahol kivesszük a folytatást, kiragadjuk a kontextusban a mondatot, és azt mondjuk, ez a Tóra az állat és az állat és a madár. Szóval aki a Tórával foglalkozik, az ehet állatot és madárat, aki nem, az nem. Miről van szó? Ugye ez nyilvánvalóan ez egy tipikus aggádikus rész, tehát ez nem szó szerint, nem feltétlenül szó szerint értelmezendő. Az egyik magyarázat azt mondja, hogy mivel az állatoknak és a madaraknak a vágása, elkészítése, az nagyon sok különleges szabályt érint, ezért egy ám orrec, aki tudatlan, nem lehet benne megbízni, hogy ezt tudni fogja, hogy hogy kell csinálni, és ezért a maga által, saját maga által készített hús, az nem tekinthető megbízhatóan kósernek. Ez egy egyszerű magyarázat. Egy mélyebb filozofikus magyarázat az az, hogy ugye tudjuk azt, hogy eredendően a húsevés az tilos volt az embernek. Mikor lett, ugye Ádám és Éva azt kapták, hogy a mező minden fájának gyümölcsét ehetik, és mikor lett megengedve a húsevés, amikor Noé kijött a bárkából, és Isten azt mondja, olyannak adtam neked az állat, a mező állatait, mint a mező fájának gyümölcsét. Tehát innentől fogva lehetett kezdeni fogyasztani húst. A kabbalisztikus magyarázat szerint a húsfogyasztásnak a tilalma az onnan ered, hogy az ember, ha nincsen kellően magas spirituális szinten, hanem úgy viselkedik, mint egy állat, akkor nincsen joga arra, hogy egy állatnak a húsát megegye, hogy egy állatot megöljön, és egy állatnak a húsát megegye. Mikor van ez joga? Hogyha egy magas spirituális szinten van, és ezen a magas spirituális szinten ő képes az állat húsát úgymond megemelni azokkal a spirituális cselekedetekkel, viselkedéssel, ami magasztosabbá teszi, emberi mi voltában megemeli az állat fölé. Most ezért egy ám a orec, aki nem tud magasabbra kerülni spirituális szinten, mert nincs meg ehhez a affinitása és a tudása, ő nem ehet húst, mert nincsen joga, úgymond, húst enni. Amar Rabbi Elazar, most ez egyik legfurcsább mondás. Ám a orec mutar le noichrai, bejöjjön a kipurim, se halljás be szábesz. Azt mondta Rabbi Elazar, egy ám a orecet le lehet szúrni, még szombaton, ami Jom Kipurra esett is. Még egy olyan napon is, amikor szombat is van, meg Jom Kipur is van. Amrulai Talmidov Rebi, azt mondták a tanítványai, mester, emor le sajhatoj. Miért mondod azt, hogy leszúrni? Mondd azt, hogy levágni. Amar lehen ze tum bracha, ze énoj tum bracha. Azt mondta nekik, azért nem mondta azt, hogy levágni, mert a vágáshoz áldást kell mondani, a szúráshoz nem kell áldást mondani. Nagyon furcsa, misztikus magyarázat. Nyilvánvalóan nem arról van szó, hogy meg lehet ölni valakit, mert az nagyon szembe megy mindennel, amit a zsidóság képvisel. Egy embert nem lehet megölni. Mindegy, hogy ám hórec vagy sem. Ezért a kommentárok különböző magyarázatokat adnak, hogy mit jelent ez. Az egyik magyarázat az, az elfogadott magyarázat az az, hogy itt arról van szó, amikor egy ám hórec rojdef. A rojdef azt jelenti, amikor ugye alapvetően az önbíráskodás az tilos a Tórában. De egyetlen olyan eset van, amikor lehet önbíráskodni, amikor ezzel életet mentünk. Ugye a Tóra törvény szerint, hogyha valaki látja, hogy egy embertársa egyértelműen gyilkossági, emberölési szándékkal lép föl egy harmadik személlyel szemben, akkor szabad kiiktatni a potenciális gyilkost, és ezzel megmenteni a harmadik szemét. Ugyanez a helyzet, hogyha erőszakoskodni akar egy nővel, akkor szabad megölni az erőszakoskodót, még mielőtt a cselekedetét megtenni, hogy ezzel megmentse a nőt. Ez különben nyilvánvalóan csak addig igaz, amíg nem történt meg az eset. Ha már megtörtént az eset, akkor természetesen bíróság elé kell állítani, és itt már az önbíráskodás nem érvényes. És a legtöbb kommentár azt mondja, hogy itt erről van szó. Arról van szó, hogy még Sábesz, ami Jom Kipur esett, még akkor is, hogyha látod, az illető valakit meg akar ölni, vagy erőszakoskodni akar egy nővel, akkor meg lehet ölni. És ugye az egyik kérdés az az, hogy akkor miért Miben más az egy ámhorec és egy tóratudós? Ha egy tóratudós csinálja ezt, és egy tóratudós látsz, hogy valakit meg akar ölni, vagy erőszakoskodni akar egy nővel, akkor ugyanúgy meg kell ölni. Mi ez a határozó, hogy egy ámhorecről van szó? Erre azt mondják a kommentárok, hogy ugye nagyon nehéz meghatározni, mi az a pont, mivel itt önbíráskodásról van szó, akkor nagyon nehéz meghatározni, hogy mi az a pont, amikor biztos lehetsz benne, hogy az illető tényleg meg akarja ölni a másikat. Lehet, hogy csak úgy csinál, hogy erőszakosan lép föl vele szemben, de nem biztos, hogy tényleg meg akarja ölni. És tulajdonképpen arról van szó, hogyha egy tóratudós látsz így cselekedni, akkor abból indulhatsz ki, hogy jobban meg kell bizonyosodnod róla, hogy valóban gyilkossági vagy erőszakoskodási szándékai vannak, mint hogyha egy ámhorec, akinél jobban feltételezheted, hogy erről van szó. Ugye az viszont furcsa, az viszont furcsa, amit a párbeszédnek a végén azt mondja, hogy Rabbi Lazar azt mondta, hogy meg lehet ölni, mire azt mondták a tanítványok, miért megölni, levágni, mire azt mondták, nem, hát a levágáshoz áldás kell. Most itt milyen áldás? Itt nyilvánvalóan nem fizikai ölésről és fizikai levágásról van szó, akkor, és hogyha arról is lenne szó, hogy embert levágunk, akkor mi van, akkor áldás kell rá mondani, ez nagyon furcsa ez a rész. Ezek a kommentárok azt mondják, hogy ha úgy értelmezzük, hogy ez egy folytatás az előző mondásnak, ahol arról volt szó, hogy ámhorec nem ehet húst, akkor itt ugye arról van szó, hogy egy ámhorec miért nem ehet húst, mert húst a húsevés tilalmának, az általános húsevési tilalomnak a feloldozása Noé esetén azért történt, hogy az előbb elmondtuk, mert az ember egy olyan spirituális szinten van, hogy föl tudja emelni az állat húsát egy magasabb szintre, és érdemessé teszi arra az embert, hogy tényleg húst tegyen, hogy megöljön egy állatot. Ha viszont úgy viselkedünk, hogy egy állat, akkor nem lehet ezt megtenni. Nem ehet húst. Mert akkor nincs joga ahhoz. Semben nem több, mint egy állat. És erre utal ez vissza, azt akarja mondani, hogy az ámhorec még arra sem érdemes, mint amire egy állat lenne érdemes. Még arra sem érdemes, amire egy állat lenne érdemes, hogy levágják és egy áldást mondjanak, és az áldással fölemeljék a levágás révén az állatot, hiszen ő úgy viselkedik, mint egy állat. További kedves mondások az ámhorecekkel kapcsolatban. Amarabi Lazar, ámhorec, asszony, szláva és imajba derech. Rabbi Lazar azt tanította, hogy ámhoreccel tilos az ámhorec társaságában útnak indulni, se nem már ki hi chayecha ve erechja mechoal chayov leicha, aszal chayecha vérov leikolsekein. A tóra tudását azt az életnek, az életednek és a hosszú napjaidnak nevezi maga a Tóra, Mózes 5. könyvében, és ha ő nem tudja, nem ismeri a Tórát, tehát akkor a saját életét nem tiszteli. Ha a saját életét nem tiszteli, akkor a te életedet se fogja tisztelni, és ezért veszélyes vele útra kelni egyedül. Amarab Solbanach, Mayna Amarab Eichan, Amarab Mutarli Kajraik Dag. Amarab Solbanach, Mayna azt mondja, hogy Amarab szabad úgy föltépni, mint egy halat. Amarab Solbanach, Yitzchak, még Gábor, még a hátától is. Hogy így, hátulról föltépni. Most itt azért érdemes egy pillanatra megállni, hogy értsük, hogy itt az ámhorec, ez a kifejezés, ámhorec, ez mit jelent? A föld népe. A föld népe, vagy ezt az ámhorec kifejezést, ezt általában arra szoktuk használni, amikor valaki tudatlan. De ennek több jelentése is lehet az ámhorecnek. A tudatlan, vallástalan, romlott, a társadalomnak egy olyan tagja, amelyik egy ilyen lecsúszott, romlott egyén. És ugye amikor itt ezek azért nagyjából több és kevésbé fedésben voltak a ókori talmudi társadalomban, az ókori társadalomban, tehát az, aki tudatlan és tanulatlan volt, az esetek többségében együtt járt azzal, hogy erkölcstelen és romlott is volt. És az, hogy ilyen feszültség volt a zsidó társadalom két közege között, a tóratudós, jámbor, vallásosok és a tanulatlan ámhórecek a közösség lecsúszott tagjai között. Ugye ezt mutatja ez a rész, és azt is, hogy a rabbik ezt eléggé, vagy hát a tóratudósok, vagy a két közeg egymással való bizalmi faktora sem volt nagyon magas, és nem is nagyon akarták, hogy túlságosan közeli kapcsolat legyen egymás között. Ugye a probléma az, hogy vannak olyan talmudi mondások, amik ezzel teljesen ellentétesek. Van olyan talmudi mondás, ami azt mondja, hogy az ámhórecért imádkozni kell, és az ámhórecet meg kell próbálni visszavezetni. Szóval itt ugye nyilvánvalóan két megközelítés van, és mind a két megközelítés igaz. Most ennek a talmudi lapnak a kicsit a keményebb oldalát látjuk ennek a kérdésnek. Tanya Amarabia Kiva, Rabia Kiva, aki egy megtért volt, ő ugye egy ámhórec volt, és aztán ugye a 40 évesen megismerte a feleségét, akit a jövendőbeli apósa nem akart hozzáadni, mert hogy ő egy ámhórec, és ez motiválta Rabia Kivát, hogy 40 évesen elkezdjen tanulni, és egy nagyon nagy bölcs, az egyik leghíresebb talmudi bölcs lett belőle. Rabia Kiva itt visszaemlékszik arra az időre, amikor még ámhórec volt. Tanya Amarabia Kiva, se iszi ámhórec, amikor még ámhórec voltam, a Márti mi tenli tanul hachem van a se henoke hamoir. Azt mondtam magamban, rühellem, és ki nem állhatom ezeket a tudósokat. Jöjjön ide egy tóratudós, és megharapom, mint egy szamár. Amrulajtan midov, Rebi, emlőjke kellett? Erre azt mondták neki a tanítványai, Rebbe, mester, miért úgy mondtad, hogy megharaptam volna, mint egy szamár? Mondd úgy, hogy megharaptam volna, mint egy kutya. Amála, hen, zenő isek, vagy sejveredszem, zenő isek, vagy én a sejveredszem, azt mondták, nem. Azért mondtam azt, hogy egy szamár, mert a szamár, amikor harap, akkor annyira harap, hogy még a csontot is átharapja. És én olyan mérges voltam, annyira gyűlöltem a tóratudósokat, hogy kész lettem volna úgy megharapni őket, hogy még a csontjuk is eltörjön. Tánya hajra, mi mér, hogy mér? Kolha Mészi, Bitajlám Horec, kinyúj Kajftom a Niha Lifnári. Azt mondta Rabbi Meir, aki hozzáadja a lányát egy ámhórechez, akkor ez olyan, mintha az oroszlán elé dobná. Megkötözni, és az oroszlán elé dobná. Már itt dőjreszve, ha én illői bőjseszpanim. Ugyanúgy, mint egy oroszlán megtámadja az áldozatát, és még mielőtt megölné, már falatozik belőle, és semmifajta szégyenérzete nincsen. Afam horec, make u bojel, ve én lőj bőjseszpanim. Ugyanígy, hogy ámhórec, üti, veri a feleségét, és nem szégyeli rögtön utána még erőszakoskodni is vele. És ha valaki ilyen helyzetbe hozza a saját lányát, akkor az olyan, mintha az oroszlán elé dobná. Tanyarabb lesz Reimeri, le maleanu cichim lahem, le mászom máton, hajú horgina iszon. Azt is mondta Rabbi Lezer, hogyha nem lenne velük kapcsolatunk, nem üzletelnénk velük, már az ámhórecekkel, akkor biztos, hogy megölnének bennünket. Tányira mi hia kala észekbe törni lifnám arec kinu bejelálú szaszaj, befanav. Azt mondta Rabbi Chia, aki tórát tanul vagy tanít egy ámhórec előtt, az olyan, mintha az ámhórecnek a jegyesét hágná meg ő előtte. És nem már tajra civalanul Moise, álltik le Moise, le Moise assza. Ahogy írva van, Mózes nekünk adta a tórát örökségül Jákob házának, az örökségül azt lehet úgy is olvasni, hogy Moise assza, úgy is lehet olvasni, hogy jegyese. Ugye ebből különben, és a következő mondásomban is látszik, hogy tényleg egy ilyen társadalmi feszültségről volt szó. Az ámhórecek, a tanulatlanok, a lecsúszottabb rétegei a közösségnek, az irigységtől fogva gyűlölték a a tanultabb, nyilván jobban szituált rétegeket, és ez a feszültség, ez, hogyha nem lett volna semmilyen kapcsolat közöttük, az egyetlen kapcsolat az hol volt? A piac téren. Tulajdonképpen szinte már egy ilyen kaszt, lehet, hogy egy ilyen kicsit egy ilyen kasztosodás volt, hogy voltak a tanultabb, jobban szituáltak, a tanulatlan ám horecek, és ez a feszültség, ez minél kevesebb társadalmi érintkezés volt a kettő között, annál nagyobb volt, és erre mondja azt Rabbi Chia, vagy Rabbi Lezer, hogy még jó, hogy van valami kapcsolatunk velük, és üzletelünk velük, mert különben még jobban gyűlölnének bennünket. Gdoila színas a szainnál maresztál, mint hachem jöjszörmű színas a szainnén övdéke havimesz iszral. Azt mondja Talmud, ez a gyűlölet, amivel az ám horecek gyűlölnek bennünket, ez még nagyobb gyűlölet, mint ahogy a pogányok gyűlölnek bennünket. Únes, hogy szem, jöjszem, mehem. És az ám horecek asszonyai még jobban gyűlölnek. Azt mondják a kommentárok, miért? Mert legalább az ám horec, az találkozik a tóra tudós rétegekkel, a tanultabb rétegekkel, amikor kiment a piacon üzletelnek. Akkor van valami kapcsolat. Az asszonyok még ez sem, még ez sem áll fenn, és ezért még irigyebbek, és még jobban gyűlölnek bennünket. Tana, Sanna, Peres, Jöjszemikulam. Azt mondja a Talmud, és a legjobban az gyűlöl bennünket, aki tanult, és tóratudós volt, és lecsúszott, az gyűlöli a legjobban a tóratudósokat. Tanarában a sisad varim nem rubám, ha arec. Azt tanultuk egy brájtában, 6 megkötés van az ámhórecek kapcsán. Én ma iszön lehen édusz, nem adunk át nekik, nem tesszük meg őket tanukká, tehát hogy mondjuk egy dokumentumbannak ők legyenek a tanúi. Én meg kablimi menőidusz, nem fogadunk el tőlük tanúskodást. Én meg gálinahem szóid, ne adjunk át nekik egy titkot, ne tegyük meg őket árvák gyámjaivá, de én meg már nőznep a trapeszal kupaselc daka, és ugyancsak az adománygyűjtő manasság úgy mondanánk alapoknak, tehát az adományok gyűjtésére és osztására ne tegyük meg őket felelősnek, nem lehet bennük megbízni. De én mi szlávini manbe derek, és nem szabad velük, ahogy az előbb is mondtuk, nem szabad velük útra kelni és együtt utazni, mert nem lehet bennük megbízni, hogy nem fognak megölni bennünket. És én már hiszen a vidasszaj, egyesek még ez azt is hozzáteszik, hogyha valamit elvesztett egy ámhorec, akkor nem kell kihirdetni, hogy megtaláltuk a vesztett tárgyát. De ezzel nem ért egyet az első vélemény. Tanak káma, zimdin de nafik minél zári májéve, achillej, és nem már jachim, cádik ilbos, azt mondja, miért nem ért ezzel egyet? Mert még mindig lehet, hogy lesz egy gyermeke, aki visszatér a jó útra és a Tóra útjára, és akkor miért ne örökölje meg ezt az örökséget. Oké, idáig tartott az ám horecekről szóló rész. Most rátérünk a Misnának végezetül, a Misnának arra a részére, ahol arról volt szó, hogyha valaki kiment Jeruzsálemből, és eszébe jutott, hogy van nála áldozati hús, akkor ezt az áldozati húst ezt el kell égetni. Ha túlment, el kell égetni, és a kérdés az, hogy vissza kell menni a birához, vissza kell menni ahhoz a rész, ahhoz a helyhez, ahol a szentélyben megmaradt áldozati húst maradékait égették el, vagy elégetheti ott, ahol van. Ha túl van már a Cofimon, a Cofim településen, akkor ott meg kell állnia, és el kell égetnie. Ha még nincs túl, akkor vissza kell mennie Jeruzsálembe. És ugye végén azt mondja a Talmud, hogy mind a hamec, mind a szentély vagy áldozati húsmaradvány kapcsán az a kérdés, hogy mi az a mennyiség, ami miatt még vissza kell menni, hogy megsemmisítsük, És itt vita volt arról, hogy ez egy egyke béca, vagy egyke zájsz, hogy ez egy olivabogyónyi, vagy egy tojásnyi mennyiség. És ugye azt mondta a misna, vagy azt mondta a misnában a két vélemény, hogy Rabbi Meir szerint mind a két esetben, tehát mind az áldozati hús, mind a hamec esetében ez egy tojásnyi méret, Rabbi Huda szerint mind a két esetben ez egy olivabogyony méret, a bölcsek szerint pedig a szentélybeli hús, vagy az áldozati hús maradvány az egy olivabogyonyi méret, a hamec pedig egy tojásnyi méret. Mi a vitának az alapja? Rabbi Meir és a Rabbi Huda közötti vitának az alapja, hogy ez most egy olivabogyonyi méret, vagy egy tojásnyi méret. De miért de Meir szavak ebbe itt szavak, de hasiv, Rabbi Huda szavak, az ájszú hasiv? Ebből úgy tűnik, hogy Rabbi Meir szerint a tojásnyi méretnek van már olyan jelentősége, hogy ezt jelentősnek tekintjük. Rabbi Huda szerint pedig egy olivabogyónak van egy olyan méretnek, van egy olyan jelentősége, azt már jelentősnek tekintjük. De hát pont fordítva tanultuk a Brachot traktátusban, ahol arról van szó, hogy mi ez a mennyiségű étel, amire már zimunt kell mondani. A zimun az az, amikor egymást fölhívjuk az asztali áldásra. És ott pont fordítva volt. Átkezájsz, Rabbi Huda, miért átkebejca? Ott Rabbi Huda az az ásponton volt, hogy egy tojásnyi mennyiség. Itt meg azt mondja, hogy egy olivabogyónyi méret. Ott meg azt mondja, hogy egy tojásnyi méret, akkor az hogy lehet a kettőt összeegyeztetni? Amarabia ichanamuch lefesz a sita. Rabbi Ichan szerint egyszerű a válasz. Egyszerűen összekeveredtek a nevek, és pont fordítva kell mondani, valóban Rabbi Huda az, aki azt mondja, hogy egy tojásnyi, és Rabbi Meir azt, hogy egy olivabogyónyi. Bája már lejlem lejt ipoh, hasam bekrai pligi, hacha beszvari pligi. A báj azt mondja, hogy nem, ez két külön eset, és el lehet választani a kettőt. Ugye ott, amikor arról van szó, hogy milyen áldást kell mondani, vagy mi az a mennyiség, amire már áldást kell mondani, ott bekrai pligi, ott a tórai mondatoknak a magyarázatáról szól a vita, majd ahogy mindjárt látni fogjuk, hogy ez mit jelent. Itt pedig a logikai érvelés kapcsán van a vita, ahogy ugyancsak mindjárt látni fogjuk. Hasson bekrai pligi, amikor az áldásmondásról van szó, és arról, hogy mi az a mennyiség, amire már áldást kell mondani, ott miről szól a vita? Ugye maga a bencsolásnak, az asztali áldásnak a kötelezettsége, az Mózes 5. könyvében van. Oké. Okay. Az Mózes 5. könyvében van, ahol azt mondja a Tóra, hogy ha majd eszel, jól laksz, és akkor megáldod az örökkévalót a te Istenedet. A hálta vesz a vattól, a ráhta. Ettél jól laktál, megáldottad. Ja, mit mond Rabbi Meir? Miért szavára a hálta az ő, a hile vesz a vatt az ő, és ti? Rabbi Meir szerint mit jelent az, hogy ettél és jól laktál? Az evés az az evés, a jól laktál az az ivás. Vá hile bekezájsz, és mit jelent az evés? Mi a minimum evés, amikor eszel egy olivabogyónyi? Rabbi Huda viszont nem így értelmezi a mondatot, hanem ő azt mondja, hogy a hálta vesz a vatta lá hila se jésbe és szvia, hogy ettél és jól laktál, az azt jelenti, hogy annyit ettél, hogy jól laktál. Mi az a mennyiség, amit az ember már jól lakik? Bekebejca, amikor egy tojásnyi teszik meg. Tehát akkor az volt a kérdés, hogy hogyan értelmezem a szöveget. Az biztos, hogy az evés az egy olivabogyónyi, a jól lakás az egy tojásnyi. Az a kérdés, az áldáshoz az kell-e, hogy egyek, vagy az kell-e, hogy jól lakjak. Vagy miért szerint azt kell, hogy egyek, vagy Júda szerint azt kell, hogy jól lakjak. És ezért mondja az evésnél, az egyik azt mondja, hogy kezájsz, a másik azt mondja, hogy kebéca, egy olivabogyónyi, vagy egy tojásnyi. Halha biszvar, hogy pligi, itt viszont az érvelésen vitatkoznak, de Rabbi Meir szavar hazzar rosszai, kötú masszai, mátú masszai, kebekebéca, afhazzar rosszai, kebekebéca. Rabbi Meir azon az ásponton van, hogy ahhoz, hogy vissza kell, hogy kötelezve legyek visszamenni, elégetni a hamecot, vagy az áldozati húst, ahhoz olyan méret és mennyiség kell, mint amennyi már tovább adná a tisztátalanságot, az mennyi, az egy tojásnyi méret. Rabbi Judah szavar hazzar rosszai, kényszúrai, Rabbi Judah viszont azt mondja, hogy nem, az a méret, ami miatt már megszegném a tilalmat, mondjuk a hamecevés tilalmát, az mennyi? Az egy olivabogyónyi méret. Tányi Rabbi Nassar, én miért zebe zek, és te bécim, laj hajdulaj ha hamim. Rabbi Natánnak volt egy külön álló vélemény, és azt mondta, mind a kettő az két tojásnyi méret. De ezzel nem értettek egyet a bölcsek. Drága barátaim, idáig tartott a mai siúr, a mai tanulmány. Öröm volt számomra ismét veletek lenni. Innen fogjuk folytatni holnap este. Addig is kívánok mindenkinek egy szép, gyönyörű, sikerekben gazdag, nyugodt, Moce Sábeszt, szombat estét. És ha minden jól megy, akkor kevesebb, mint 24 órán belül, de ha több is, akkor sem sokkal több, találkozunk ismét. Addig is mindenkinek minden jót, se volt tov, gute.